Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hiszen én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tiéd lesz. Jézus elutasította: írva van, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak és kezükön hordozzanak majd, nehogy kőbe üsd a lábadat. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísérsd uradat Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Elkezdődött a nagyböjt, és nem tudom, kinek milyen érzései vannak, ha meghallja ezt a szót, hogy nagyböjt, hogy mivel párosítsa, mire asszociál, hogy az valami nehéz időszak, vagy örömteli, mert hogy igazából eleve miért hívjuk nagyböjtnek, hol a kisböjt, ugye régen az adventet hívták kisböjtnek, rövidebb is volt, és a nagyböjt volt a húsvétot megelőző időszak, tehát mindig egy rákészülés, egy nagyobb ünnepre. És egy picit így is kell felfognunk ezt a nagyböjtöt, hogy valójában egy készületi időszak. Azért, hogy aztán még nagyobb legyen az ünnep. Emlékszem, egyszer egy szentmisén voltam, és valaki felolvasta az olvasmányt, és ebből az olvasmányból megtudtuk, hogy a kóboráram az már egy ószövetségi dolog volt, mert ő véletlenül így olvasta fel, hogy atyám vándorló Áram volt. Arám helyett. Ezt csak azért vetem be, hogy ne azt gondoljuk, hogy a nagyböjt az egy ilyen szomorkodó időszak, hogy keresztények sírjatok. Nem, keresztények, örüljetek. Mert hogy igazából mindennek akkor látjuk az értelmét, hogyha messze előre tudunk tekinteni. Az egész földi életünknek is akkor van értelme, úgymond a krisztusi parancsok szerint való életnek, hogyha a legvégét nézzük, hogy mi a legvégső célunk. Mert igazából a sok apró dolog az hamar elmúlik, de hogyha van egy nagy célom, azért sok mindent beáldozok és örömmel teszem, mert tudom, hogy azt el akarom érni. És akkor a befektetett áldozat az bőségesen megtérül. És itt is így van, hogy amikor azt mondom, hogy keresztények, örüljetek és ne sírjatok, annak éppen az az oka, hogyha ránézek Krisztus keresztjére, akkor nem az jut eszembe, hogy jaj, hát szegénynek mit kellett szenvednie, hanem az, hogy végtelen az irgalma és a szeretete, hogy helyettem szenvedett. És ezért örülök, amikor Jézust látom a kereszten, mert ez Isten szeretetének a tanújele számomra, és ettől kezdve soha nem kell, hogy kétségbe vonjam Isten szeretetét irántam. Ugye gyakran mondjuk, hogy Isten mindenkiért emberré lett, mindenkiért meghalt, de Pál apostol mondja egy helyen, hogy aki értem, halt meg. És ettől kezdve személyessé válik számára, és húsvét üzenete is így lesz személyes számunkra. Érted és értem lett emberré, érted és értem vállalta a szenvedést, és ezért a szívemben örömnek kell lennie. Nyilván a nagybőjthöz hozzátartozik egyfajta visszafogottság, ott van egyfajta bánat, hiszen pontosan erről van szó, hogy a húsvétra megtisztítsuk a lelkünket. És ott, ha egy szomorúságra van okunk, az nem más, mint a saját bűneink, hogy elkövettük. Ezt hívjuk bűnbánatnak, ami nem egyfajta kesergés a bűneink miatt, hanem belátom, hogy nem volt jó, és megbánom a bűnömet. Leteszem a Szent Jónásban, és igyekszem helyrehozni az életemet, igyekszem más úton menni tovább. Úgyhogy én azt mondom, hogy keresztények, örüljetek, mert mi tudjuk, hogy Jézus mellett döntöttünk, ő hívott meg bennünket, és ezért van örök életünk. Ő az egyedüli, aki meg tud szabadítani minden rossztól, és én azt mondom, hogy sírjanak azok, akinek nincsen hitük. Viszont nekünk is felelősségünk van továbbadni a hitünket. És egy picit nézzük meg a mai szentírási szakaszok alapján, hogy miről is szól a nagybőjt. Az első, amit olvastunk, az Ószövetségből, Mózes 5. könyvéből, a Deuteronómiumból, igazából helyre teszi a világhoz való hozzáállásunkat. Azt mondja, hogy Isten megígérte a földet, a tejjel mézzel folyó Kánaánt, és éppen ezért, amikor ott aradsz, vagy termésed lesz, az első termés legyen az Úré. Mert mondhatjuk azt, hogy de hát miért? Hát én dolgoztam meg érte, hát belefektettem egy csomó energiát, és akkor adjam oda az Istennek? És erre elmondja szépen Mózes, hogy azért kell így tenned, mert hogy amikor te voltál számkivetésben, amikor a sivatagon átvonultál, akkor végig kigondoskodott rólad? Maga az Isten. És minden az Istené, mi üres kézzel jöttünk erre a világra, és igazából ránk van bízva, hogy jó gazdálkodjunk vele, jó gazdái legyünk annak, ami ránk van bízva, de mindent Istentől kaptunk. Amikor az Ószövetségben tizedet adtak, annak éppen ez volt a mondani valója, hogy gyakorlatilag 100%-ot Istentől kaptunk, és mi ebből 10%-ot adunk vissza. Így már közel sem tűnik olyan soknak az a 10%, egy tized. És így kell hozzáállnunk a világhoz is, hogy most, amikor bőjti idő van, és egy picit lemondunk valamiről, akkor talán helyre kerül mindaz, hogy nem magától értetődik, hogy van mindennapi kenyerünk, hogy folyóvíz, iható víz folyik a csapból. Sok országban ez nincs. Aki járt egyszer olyan távoli országban, ahol nagyon nagy a szegénység, és ahol reggel 4-kor beállnak a sorba, hogy reggel 8-ra jusson 2 liter víz nekik, akkor azt mondjuk, hogy nem felejtettünk el egy kicsit hálát adni? Annyi mindenünk van, amit elfelejtünk hálát adni, amiért elfelejtünk hálát adni, pedig így helyre kerül minden, hogy mindent ajándékba kaptunk. Az, hogy ma itt lehetünk, ez is Isten ajándéka, és Pál apostol örökérvényű mondata itt is érvényes, adjatok hálát mindenkor mindenért. És talán ez lett az első, amit megtehetünk nagybőjtben, hogy ha netán hajlamosak lennénk a panaszkodásra, akkor elzárjuk a panaszcsapot, és azt mondok, hogy igyekszem mindenért hálát adni. Folytatódott a rómaiakhoz írt levélben Pál apostol intelme, és azt mondja, hogy a tanítás, amit Istentől kaptunk, közel van hozzád, ott van a szádban és a szívedben, és talán erre is a nagybőjt egy jó időszak, hogy valóban elővegyük a szívünkből az isteni tanítást, és azt mondjuk, hogy kezdjük újra ehhez igazítani az életünket. Nyilván talán nem 180 fokot kell fordulnunk, nyilván a bűntől kell mindig elfordulnunk, csak egy kicsi korrekció, egy pár tizednyi fokot arrébb kell mennünk, hogy jó irányba haladjunk, mert hogy ott van a szívünkben a tanítás, csak néha nehéz megtenni. És Pál ezt mondja, hogy ott van bennetek, már csak tettekre kell váltani. Itt a nagybőjt, hogy tettekre váltsuk az isteni parancsokat. És aztán jön a harmadik, az evangélium. Nagyon érdekes, hogy Jézus miután megkeresztelkedik, rászáll a Szentlélek, és a Szentlélek elviszi a pusztába 40 napra. Ugye 40 napról van szó, ami a teljességet jelenti, nem tudjuk pontosan hány nap volt, de a héberben ez a teljességet fejezi ki. Tehát pont elég időt volt kint a pusztában azért, hogy ott nyilván felkészüljön arra nagy küldetésre, amire az Atya küldte a világba. Mi történik ott? Jön a sátán és kísérti. 3 területen kísérti meg. Ilyen érdekesen írja Lukács, hogy Jézus 40 napig nem evett semmit, de végül is megéhezett. Hát inkább okokozati összefüggés van. 40 napig nem evett semmit, ezért megéhezett. Tehát nem tudom, itt valami másfajta éhségről lehet szó, hogy mégis ott voltán az emberi énje kerekedett felül, hogy hát már kopogtak a szemei. És mit tesz a sátán? Jön az első kísértés. Ha Isten fia vagy, ezzel kezdi mindig, megkérdőjelezi Jézusnak az istenségét. Ha Isten fia vagy, akkor parancsold ennek a kenyérnek, vagy ennek a kőnek, hogy legyen kenyérré. azaz bizonyíts. Ha Isten fia vagy, akkor meg tudod tenni, és lásd, nem leszel éhes. Tehát semmi rossz nincs benne, egy kis éhség csillapítás mindenkinek jót tesz. Vannak emberek, akiknek kifejezetten jót tesz, hogyha nem éhesek, mert a környezet is jobban el tudja viselni. De azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, mondd a kőnek, hogy váljék kenyérré. És Jézus ellenáll, azt mondja, hogy ki vagy te, sátor, hogy neked bizonyítsam az istenségemet? Nem csak kenyérrel él az ember, idézi a Szentírásból. Ez volt az egyik. Az éhség nagyúr, a függőségek uralkodhatnak rajtunk, és vannak olyan függőségek, amik tényleg rabszolgává tesznek, itt mindenki gondoljon, amire akar, de hogy szabaddá tudunk válni Isten erejével. Mi a második kísértés? Fölviszi egy magas hegyre, és azt mondja a hazugság fejedelme, hogy ezt mind én kaptam. Itt kezdődik a hazugság, nem az övé. Azaz a bírvágyra próbál menni. Ez mind a tied lehet. Nézd meg a reklámokat, mert megérdemled, mert ez neked jár, neked ez kell, és igazából rájöhetünk, hogy nem kell. De mire appellál, hogy nézd, mind a tied lehet ingyen. Akció. Ezt így szokták hívni. Most akciósan a tied lehet minden, egy pici dolgot kell tenni, borulj le előttem, és már tied minden. És hát Jézus nem kezd vele párbeszédet, hogy figyelj, sátán, ez nem a tied, az enyém. Hanem csak annyit mond, hogy hát csak az Istent imád, senki mást. És akkor itt meg kell néznünk az életünkben, hogy mi az, ami elfoglalja esetleg Isten helyét. Mi az, ami fontosabb, mint az imádság? Mi az, ami fontosabb, mint a vasárnapi mise, de hát itt vagytok, ugye ez nyilván mind kiütöttétek már. Tehát mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami felesleges az életünkben? És Isten van az életünk középpontjában. Egy pici zárójelet hadd nyissak, annyira elterjedt ez manapság, hogy imádom ezt vagy azt, vagy valakit. Ilyen tehetségkutató műsorokban megy, hogy imádtalak. Hát én mondjuk nem láttam, hogy leborult volna előtte, de annyira hozzászoktunk, hogy hát én imádom a csoki fagyit. Hát hajrá! De akkor borulj le előtte. Olyat még nem láttam. Tehát, hogy tegyük helyre Istent, imádjuk, a többit szeretjük, vagy kedveljük, vagy... De hogy nem. Jézus visszautasítja, hogy csak Istent imád. Mit jelent az, hogy imádni? Ő tenni az első helyre, ő a legfontosabb, az ő parancsai elsődlegesek számomra, őt akarom követni. És ebben benne van az, amit az egyház a krisztusi tanítással tovább visz. Jön a harmadik kísértés Jeruzsálemi templom tetejére. Nyugodtan vesd le magad. Meg van írva, majd elkapnak az angyalok. Azaz vakmerő bizakodás. Amikor azt mondjuk, hogy igazából Isten a felelős mindenért, és itt gondoljunk arra, hogy hányszor szidjuk a jó Istent valamiért, vagy miért hibáztatjuk, miért haragszunk rá, amikor pedig annyit van, hogy kaptunk józan eszet, felelősséget, szabad akaratot, azaz döntést tudunk hozni. És ezért mondja Jézus itt is, hogy írva van, ne kísérd uradat Istenedet. Ne hozzuk Isten olyan helyzetbe, hogy mi elvárunk tőle valamit, és ha nem teljesíti, akkor azt mondjuk, hogy hát ennyit tudtál? Akkor viszlát. Nem, Isten sokkal, de sokkal nagyobb nálunk. És azt mondja, hogy adtam neked szabad akaratot, a szívedbe írtam a törvényt, neked már csak követni kell, és ha megtartod az élet játékszabályait, akkor nem fogsz csalódni. Ez a három terület mindannyiunk életében ott lehet kísértésként. És akkor itt az alkalmas szent idő, a nagybőjt, amikor helyére tehetjük a dolgokat, Istent állíthatjuk újra életünk középpontjába, igyekezhetünk minden rossz tulajdonságunktól megszabadulni lehetőség szerint. Mondom, hogyha valaki panaszkodásra képes, akkor minden egyes panasz helyett mosolyogjon rá valakire. Ha csak naponta háromszor megkérdezed valakitől, hogy vagy, ezzel már őt szeretted, és igazából ez a legnagyobb kísértés, ez a legnagyobb öröm, akkor le tudunk mondani a saját akaratunkról, és a másikat tekintjük előbbre valónak. Ő iránta érdeklődünk. Nem egy nehéz időszak a nagybőjt. Akkor is, hogyha vannak külső előírások, amit meg kell tartani, péntekenként nem eszünk húst, vagy válaszunk valamit még, ami hozzásegít, de ezt csak akkor csináljuk, hogyha ez nem lesz a környezetünk árára, és valóban Istenhez közelebb segít bennünket. Örömmel, vidáman tudjuk ezt tenni. És ma, amikor a szentmiség végén hambaszkodunk, és azt mondjuk, hogy, vagy azt mondja a pap, hogy emlékezz, ember, porból vagy, és porrá leszel, ezzel felhívja a figyelmünket, hogy véget ér a földi élet, úgy éld a mai napodat, mintha az utolsó lenne, vagy azt mondja, hogy térj meg és higgy az evangéliumban, vagy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, azaz alakítsd a gondolkodásmódodat, az életed irányát a krisztusi tanításhoz, és higgy az evangéliumban, azaz hidd el, hogy a jézusi tanítás üdvösségre vezet. Ez a kettő együtt működik. Ha én jézusi tanítás szerint élek, akkor úgy élem az életemet, hogy a mai nap lehet az utolsó. Ha ma éjszaka magához hív, akkor örömmel megyek eléje. Nyilván erre van a Szent Jónás is, a bűnbánat is, hogy letegyük mindazt, ami lehúz bennünket, ami gátol abba, hogy Jézus felé menjünk, ami nehezíti azt, hogy a kísértésekben ellenálljunk. Milyen jó, hogy mindezt letehetjük, és nem kell tovább cipelnünk, mint a kofferunkat. Én kívánom, hogy ez a mostani nagybőjt legyen örömteli, vidám, mert a bűnöktől való megszabadulás örömöt okoz, a másokért való élés örömnek a forrása, hogyha ezáltal megerősödve ellen tudunk állni a kísértésnek, az mindig örömforrás, és este is tükörbe tudunk nézni, és azt mondani, hogy Isten segítségével ma is sikerült ellenállnom, ez csupa örömforrás. Hát legyen örömteli a nagybőjtünk, és valóban ne azt lássák rajtunk az emberek, hogy keresztények vagyunk, és most nagybőjt van, és ezért nagyon szomorúak vagyunk, nagyon savanyú képet vágunk, és de jó, a többiek nekik ilyet nem kell, hanem látjuk a végső célt, ahova tartunk, és ez adjon erőt ahhoz, hogy ezt a nagybőjtöt örömben tudjuk eltölteni a feltámadás és a húsvétnak az örömében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.